megvannak a romániai népszámlálás részletesebb adatai, és ez szerint van egy nagyon szembetűnő ábra, ami az összes megyét mutatja, és piros színekkel azt, hogy hol hány százalékkal csökkent a magyar nemzetiségűek aránya, és egyetlen egy zöld folt van ezen az ábrán, az pedig Bákó megye 8,3%-os bővüléssel a magyarok tekintetében. Bákó megyében pedig ugye ott élnek a csángók, és ezért beszélgetünk most a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátorával. Kezdjük ezzel, ilyen alapértelmezéssel, hogy ön mit szólt, mire gondolt, amikor meglátta ezt az adatsort, amiben egyedül Bákó megyében van plusz száma magyar nemzetiség mellett?
Jó napot kívánok! Természetesen örültünk mindannyian, hiszen elég sok munkánk van benne az elmúlt évtizedekben is, meg konkrétan a népszámlálási kampány során is. És annak már kevésbé örültem, hogy más hasonló helyzetű, tehát szórvány vidéken nagyon drasztikus csökkenések voltak, és azt hiszem, hogy ezt a fajta szórvány programot ilyen értelemben most visszaigazolva is láthatjuk, hogy egyfajta sikeres modell azt, amit Csángóföldön tudtunk alkalmazni, mert itt nem arról van szó, hogy lenne egy természetes népszaporulat, hanem arról van szó, hogy egyre többen merik fölvállalni egy ilyen szorványhelyzetben is azt az identitást, ami egyébként evidens, tehát hogyha az ember kiszáll az autóból és magyarul beszélő emberekkel találkozik, akkor ez számunkra evidens, hogy ők magyarok, csak hogy éppen a népszámlálási éveken ez eddig nem jelent meg. Most ez egyre hangsúlyosabban jelenik meg, úgy látom, és ennek rendkívüli módon örülök.
Csak egy példát hagy mondjak, ha már ön földobta a labdát, a további megyék tekintetében talán a legerősebb csökkenés így százalékos arányban az Krassó-Szörény megye, ott 51%-kal csökkent a magukat magyarnak vallók aránya 10 év alatt. És akkor, ha jól értem, amit mond, azt mondja, hogy akár például az ilyen szorvány megyékben el lehetne indítani valami hasonló, akár oktatási, akár identitás erősítő programot, amit a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége is csinál most már hosszú ideje a csángók között?
Én azt gondolom, hogy ezen el lehetne gondolkodni. Nyilván szorvány megyékben is vannak különböző oktatási formák és különböző oktatási programok, amiben talán mi előbbre vagyunk, az, hogy olyan esetben, amikor a gyermekek már nem magyar tannyelvű iskolába járnak, ilyen esetekben, és ez már több generáción át így van, tehát mondjuk a szülők sem jártak magyar iskolában, ilyen esetben tudjuk mi úgy tűnik jobban utolérni őket, és bevonzani magyar házakba, délutáni, hétvégi foglalkozásokra, és kulturális programokat ajánlani ezeknek a gyerekeknek, de nem csak, hanem az egész családnak, ami által aztán például ez az identitás elem is tud erősödni.
Meséljen még arról, hogy az oktatáson túl, tudom, ez a szakterülete, beszélhetünk még az oktatásról, csak villancsom föl még egy-két dolgot, hogy mi az, ami egyébként a szövetségüknek a feladata. Ha most így végiggörgettem a Facebook oldalukat, csak az elmúlt egy hónapban akkor volt népdaléneklő versenyről beszámoló, magyar miséről adtak tudomást, amit nyilván nem önök szerveznek, de biztos vagyok abban, hogy mire sikerült ezt az utat kijárni, abban az önök szövetségének is szerepe volt, csángóbált szerveztek, szóval egy-két dolgot meséljen még a munkájukról.
Igen, ez nagyon korán nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az oktatás egymagában az nem tudja megmenteni a helyzetet, és hogy itt több olyan programra van szükség, amelyek koherens módon össze kell, hogy legyenek kapcsolva, és egymásra épülve, egymás segítve kell ezek működjenek. Tehát ha csak a gyerekeknél maradunk, akkor a Csángó Szövetség keretében nem csak magyar írás, olvasás, betűvetés és magyar történelem tanítás folyik, hanem itt ugyanazokban a termekben, ugyanazokban a magyar házakban, ugyanazokkal a gyerekekkel hagyományőrzők is dolgoznak, és ez azt gondolom, hogy legalább olyan jelentőségű, hiszen itt nem csak a magyar köznyelvnek a tanítása és a betűvetés az, ami fontos, hanem az is nagyon fontos, legalább olyan fontos, hogy ők tudják azt, hogy a helyi kultúrának is mekkora értéke van. De ugye szorványvidéken már közhely számba megy az, hogy mindig megállapítják a tudósok azt, hogy hogy a nyelvvesztés, a kultúravesztés az abból fakad, hogy a presztízse csökkent. Tehát egyszerűen a nyelv már nem lesz olyan értékes, és azt látják ezek az emberek, hogy nem érdemes ezt a nyelvet használni, mert gyengül, egyre kevesebb helyszínen használható, egyre inkább romlik annak az állaga, és hogy mindkét többségi nemzet, úgy a román, mint a magyar, az úgy érzik ők, hogy kineveti. Tehát, hogy az a nyelvjárás, amit ők használnak, az nem annyira értékes, az már egy ilyen gyenge, ócska valami. Na most ezen kell nekünk változtatni, és ezen nagyon-nagyon sokat segít a hagyományőrző program, hogy a helyi nyelvváltozatokra, a helyi folklóra, a helyi kultúrára, a helyi szokásokra építve tudjuk emelni a presztízsét ennek a helyi nyelvváltozatnak. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy nagyon értékes a magyar nyelv, az irodalmi nyelv, a köznyelv, és hogy ehhez tartoztok ti is, hanem azt mondjuk, hogy az a nyelv, amit a nagymamád beszél, az a nyelvjárás, Olvai Csángó nyelvjárásról lévén szó, itt ugye elég nagyok a különbségek a köznyelvhez képest, hogy az is nagyon-nagyon értékes, és arra is akkora hangsúlyt fektetünk, hogy azt is érdemes tanulni, azt soha nem javítjuk, arra nem azt mondjuk, hogy ha úgy írod le, akkor az helytelen volna, hanem legfeljebb azt mondjuk, hogy létezik ennek a nyelvjárásbeli kifejezésnek egy köznyelvi változata is, mind a kettőt meg lehet tanulni, hogyha Szegeden vagy, akkor talán jobb, hogyha azt használod, ha otthon vagy, akkor meg inkább ez, de mindkettő egyformán értékes és jó.
És akkor abból kiindulva, hogy 8%-kal többen mondták magukat magyarnak, akkor ebből egyenesen következik az, hogy mondjuk sikerült ezt az elmúlt 10 évben önöknek felmutatni, és az ócskának tűnő, vagy egyesek által ennek gondolt nyelvjárást az ezt tanulók, használók otthon elsajátító körében megerősíteni, fontossá tenni, szépé tenni.
Igen, én meg vagyok győződve, hogy azok esetében, akik vállalták most a magyarságukat, és nagyobb számba vállalták, mint 10 évvel ezelőtt, és nagyobb számba vállalták, mint 20 évvel ezelőtt, ezt most már látjuk, ők az ő esetükben egész biztos vagyok, hogy az oktatási program, a hagyományőrző program, a Csengő Szövetség különböző tevékenységei, ezek hozzájárultak ehhez a növekedéshez, és amit hozzátennék, az, hogy a számok viszont nem túl nagyok. Tehát arányaiban nőtt, de kis számról emelkedett 8%-kal mondjuk, és itt még tovább kell dolgozni ezen, mert hogy a magyar eredetű emberek száma annál magasabb, mint ahányan vallották magukat most magyarnak. Tehát mi azt tudjuk nyilván, hogy a magyar nyelvet ennél többen beszélik, azt is tudjuk, hogy magyar eredetűek ennél sokkal többen vannak, tehát feladat és munka van bőven. Én azt hiszem, hogy a recept az jó, tehát hogy nagyjából tudjuk, hogy mit kell tenni, és ezen az úton kell tovább haladni.
Még a kampányról meséljen nekünk, ugye említett a beszélgetés elején, hogy sokat foglalkoztak önmagában a népszámlálási kampánnyal is. Hogyan zajlott ez? Hogyan bátorították a csángokat arra, hogy majd írják be a magyar nemzetiséget is? Vagy mondják be, nem tudom pontosan, hogy zajlott Romániában a népszámlálás, hogy ez személyes papír alapú vagy online, szóval hogyan bátorították őket?
Itt a népszámlálások kapcsán a moldvai csángóságnak rendkívül rossz emlékei vannak, és nagyon, nagyon féltek az emberek ettől a népszámlálástól is. Minden korábbi népszámlálás alkalmával botrányok sorozata volt a népszámláló biztosok és a falubeliek konfliktusa. Ez most sokat enyhült. A népszámlálás Romániában két lépcsős volt. Az első lépcsőben egy online önkitöltős időszak volt. Ekkor tudtunk segíteni az embereknek abban, azoknak is, akiknek esetleg nincsen olyan fajta internetes tudása, hogy egy ilyen viszonylag komplex űrlapot ki tudjanak tölteni. Itt tudott segíteni a szövetség. A későbbi szakaszban viszont már csak kérdezőbiztosok fértek hozzá a kérdőívekhez, és ami probléma volt az, hogy a kérdezőbiztosok nagy része az meg se kérdezte sajnos a nemzetiség és az anyanyelv kategóriát, hiszen nem volt kötelező kérdés. Tehát az egy átugorható fejezet, nem köteles nyilatkozni a román állampolgára arról, hogy milyen nemzetiségnek gondolja magát, és ezt bizony nagyon sokan meg se kérdezték. Azt nem tudjuk, hogy annak ellenére, hogy meg se kérdezték, hányan írták be esetleg automatikusan, mert hogy nem papír alapon zajlott, hanem tabletten dolgoztak ezek a kérdezőbiztosok, és vannak visszajelzéseink olyan esetekről is, amikor valaki azt mondta, hogy online már kitöltötte, de ennek ellenére még egyszer a kérdezőbiztos kitöltette, vagy a különböző hivatalokban azt mondták, hogy nem számít az, hogy te már kitöltötted korábban, most még egyszer ki fogjuk tölteni, és a rendszer ezt is engedte, ez is egy probléma volt, hogy engedte a rendszer azt, hogy ilyen esetben felülírja a korábbi adatokat, és mindig az utóbb beérkezett adat volt a helyes adat, és hát ebben kellett nekünk sokat dolgozni, hogy az embereket meggyőzni arról, hogy nem kötelesek ilyen utólagos adatszolgáltatásra, ha már egyszer online kitöltötték, és erről visszaigazolást is kaptak, akkor ez azt jelenti, hogy a népszámlálási ívük az rendben való, az ki van töltve. Tehát, hogy felvilágosító és bátorító kampányt kellett folytatni, mert az ilyen és ehhez hasonló visszaélések, ezek a 10 évvel és 20 évvel ezelőtti népszámláláskor is nagyon-nagyon elbátorították az embereket. Nem hiányzik senkinek a konfliktus. Főleg nem egy olyan dologban, ami végső soron az életére, a személyes családi helyzetére nincsen különösebb hatással. Tehát nem szívesen vállalnak fel ilyen szorványhelyzetben emberek, családok konfliktus helyzetet, főleg hivatalos személlyel szemben állva, mert a népszámláló biztosok azok általában a polgármesteri hivatalok, vagy különböző hivataloknak az alkalmazottai voltak a tavaly a népszámlálás alatt. Tehát nekünk felvilágosítani, bátorítani kellett, ebben valamilyen mértékben biztos, hogy veszítettünk, tehát hogy meg vagyok győződve, hogy ennél magasabb lett volna a magyarság száma és aránya, hogyha nincsenek ellenünk dolgozók, vagy ellendrukkerek is a népszámlálás folyamatában. De én azt gondolom, hogy ez az eredmény, ez valahol visszaigazolja azt, hogy egy ilyen szorványok szorványa helyzetben érdemes oktatást szervezni, érdemes kulturális programokat szervezni, érdemes magyar házakat építeni és működtetni, mert ezeknek íme most már akkor számszerűen is látjuk, hogy van hatása.
Köszönöm, még egy részkérdés, ezt innen Magyarországról kevésbé értjük, látjuk, hogy amikor mégis előkerült a nemzetiségi kérdés, és beírhatta valaki, hogy minek vallja magát, azon belül volt-e lehetőség a magyar mellett mást feltüntetni, tehát székelyt, vagy csángót, vagy hogyan nézett ki a kérdés, tehát hogy értsük ezt a magyar számot, hogy jól értsük ezt a magyar számot, azért kérdezem ezt.
Úgy működött, hogy a székely kategória, az különben diktálható volt, és az a magyarnak egy alegységeként létezett. Tehát amit most statisztikát látunk, és a statisztikai hivatal, amit közzétett, az a magyar összszám tartalmazza a székelyeket is, tehát azokat, akik magukat székelynek vallották. A csángók azok nem, őket nem olvasztották be ebbe a nagy számba, hanem ők az egyéb nemzetiségűek kategóriába fognak megjelenni. De az egyéb nemzetiségűeknél mi azt látjuk, hogy ugye még nincsenek meg a falu soros adatok, tehát a legrészletesebb adatokat még nem tették közzé, de a megyei szintűt azt már látjuk, és a Bákó megye szintjén azt látom, hogy az egyéb nemzetiségűek nincsenek nagyon sokan, azoknak nagy része valószínűleg csángó lesz, akik egyéb nemzetiségűnek vallotta magát, és pedig köztük csángónak, de ezt soha nem fogjuk megtudni, mert a statisztikai hivatal már ilyen lebontást nem ad. hanem ezeket összesíti, és egy ilyen közös kalapba teszi, hogy egyéb nemzetiség. Tehát összességében azt hiszem, hogy, hogy jónak mondhatóak ezek az eredmények ennek fényében is.
És akkor önök, amikor a kampányt folytatták, akkor egyébként arra bátorították a csángókat, hogy magyar rublikát karikázzanak, vagy azt diktálják be? Tehát ne az egyéb kategórián belül csángót, hanem magyarnak vallják magukat?
Mi arra bátorítottunk mindenkit, hogy vállalja föl az identitását, vállalja föl azt, aminek érzi magát, és bátran nyilatkozzon erről, ne féljen ettől a helyzettől, ne tartson attól, hogy későbbiekben bármiféle hátrány érheti, ne higgy el azokat a mendemondákat, hogy majd a polgármesteri hivatalban nem kap igazolást az, aki magyarnak vallja magát, ne higgy el azt, hogy aki magyarnak vagy csángónak vagy székelynek vallja magát, az hátrányt szenvedhet iskolában, egyháznál vagy bárhol máshol, mert a fejekben nagyon nagy a káosz ilyen értelemben. Még egyszer mondom, nem is annyira a mostani népszámlálás miatt, hanem a 10 és 20 évvel ezelőtt lezajlott népszámlálásokból maradtak nagyon sok rossz emlékkel és sok félretájékoztatással, ami sajnos akkor tömegesen jelen volt, és amiben akkor 10 és 20 évvel ezelőtt több intézmény is részt vett, hogy félretájékoztassanak. Ez most nem volt annyira jellemző, most inkább ilyen elszigetelt jelenség volt ez a félretájékoztatás, vagy a megfenyegetés az embereknek, de az emlék, a rossz emlék, az dolgozott most is. És mi erre biztattunk mindenkit, hogy vállalja föl, mindegy, hogy mit, de azt, amit ő gondol őszintén, azt mondja, és ne félelemből nyilatkozzon. Tehát mi nem mondhatunk senkinek semmit, hogy azt gondoljuk, hogy te magyar vagy te csángó, vagy te román vagy akármilyen. Ez mindenkinek ugye magánügye, és teljes mértékben saját maga döntheti el. Mi csak arra biztathatjuk őket, hogy mi itt a Magyar Házból ezt szeretnénk, hogyha ezek a számok őszinték lennének, és hogyha mindenki fölvállalhatná végre úgy, ahogy ő azt gondolja magáról.
Oké, köszönöm, és egy utolsó kérdés, mert ígértem, hogy mivel ön a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási programkoordinátora, még egy oktatási kérdést fel fogok tenni. Mesél nekünk arról, hogy hogyan zajlanak az oktatások. Arra gondolok, hogy kik tanítják a gyerekeket. Maguk közül tudják ezeket az embereket megtalálni, vagy várnak mondjuk Magyarországról is tanárokat, akik segítenék a programjukat. Meséljen erről egy kicsit.
Nálunk megye szinten körülbelül 70 fő van, aki magyar tanárként, tanítóként, óvónőként dolgozik, és ez a 70 pedagógus, ez sajnos nem túl sok ahhoz képest, hogy itt egy nagyon nagy megyéről beszélünk. Ennek a többszörösre volna szükség. Most ennyivel rendelkezünk, és így tudtuk megoldani, megszervezni, hogy falvanként 2-3 pedagógus dolgozik. Ez jelenleg 34 helyszínt jelent, tehát ennyi településen vagyunk jelen, és az oktatás az a magyar házakban zajlik, illetve a román állami iskolákba is sikerült bevinni a magyar nyelv oktatását. A 34 település közül 20-ban állami iskolába is jelen vagyunk, ugyanazok a kollégák tanítanak ott is magyar. És szeretnénk ezt bővíteni, szeretnénk minél több gyermeket és minél több csoportot bevonzani, illetve amit már említettem, hogy ugyanezeken a helyszíneken hagyományőrzés, népzene oktatás is zajlik, és ezeknek is ugyanolyan jelentősége van, és hiszek benne, hogy van jövője ennek így ebben a formában.
És ha jól értem a szavait, akkor a népszámlálási eredmények tudatában megerősödve, lelkesedve, vagy hogy mondjam, tehát hogy a munkájuk visszaigazolását látva folytatják ezeket a
programokat. Igen, Igen, örültünk neki, tényleg örültünk neki, mert egy bizonyos értelemben egy pozitív visszaigazolás. Úgy tűnik, hogy az a recept, az a módszer, ahogy dolgoztunk, és amit a magyar kormány támogatásával az elmúlt évtizedekben sikerült elérjünk, hogy ma már vannak magyar házak, van olyan oktatási programunk és hagyományőrző programunk, ami koherens módon összefüggően hat ezekre a folyamatokra is, és ma már bátrabban vállalják fel magyarságukat a moldvai csángók is. Nagyon úgy tűnik, hogy tényleg így az anyaországi támogatással sikerült egy módszertani értelemben jó programot összerakni, és hát jó irányba haladunk, tehát jó helyen keressük a módszertant és a megoldást, csak éppen a dózist kellene növelni, tehát több pedagógussal, több helyszínen, több gyereket elérni.